reggeli személy.
Upor László a vendégünk, úgy kell még bemutatni, hogy az SFE egykori Színház és Filmművészeti Egyetem, Színház és Filmművészeti Egyetem egykori megbízott rektora.
Hát ez most már egyre kevésbé aktuális, vagyis soha nem volt igazán aktuális, de hát ez így rajtam ragadt persze. Dramaturg és műfordító, mondjuk erre is hallgatok.
Igen, de hogyha csak a dramaturg és műfordító, szóval az lenne a szép világ, ha most dramaturgiáról és műfordításról beszélnénk, hogy ez lehetne
nagyon
az apropója.
Szívesen.
Ha beszélnek, arról is szívesen beszélgetek. De hát az SFE volt, az autonómia harca volt, hát az egyik ilyen nagy történet, ami persze hát nem végződött jól, de voltak reménykeltő pillanatai.
Én továbbra sem gondolom azt, hogy rosszul végződött, mármint, hogy igazán jól azzal, hogy mindent vissza lehet fordítani, és a kormány mindenkitől elnézést kér, az egész néptől, az egész nemzettől, hogy ilyen csúf módon átalakítja az egyetemeket. Ilyen pozitív végkifejletre soha nem számítottam. Én azt gondolom, hogy erkölcsi értelemben viszont nem lettünk vesztesek. Vesztes az egész magyar felsőoktatás. Én ezt mindenütt állandóan elmondom, és elmondtuk annak idején is 4 éve, hogy nagy tévedés ezt a Színház és Filmművészeti Egyetem ügyének tekinteni. Nagyon, nagyon jól rá lehet kenni az egészre, hogy ja, ez ilyen SFE ügy, de nem. Az egész magyar felsőoktatást szépen rendesen lerabolták egyszerű tiszta szóval.
Hát annyira nem egyedi eset, hogy éppen most olvastam el talán az áprilisi Mozgóvilágban Bozóki Andrásiknak van egy írása a CEU kinyírásáról, és hát akkor még nyilván van egy pár egyetem, ami másképp mondhatná el ezt a történetet, mert mondjuk a Corvinus nem nyírták ki, csak egy egészen más struktúrába áthelyezték, vagy az ELTE-t nem nyírták ki, csak mert nem tudták egy más struktúrába áthelyezni, most éppen a kiéheztetés fázisában
hát
tart
igen,
a dolog.
Különféle büntetések vannak persze, de nagyban egészben sikerült átalakítani a felsőoktatást. A felsőoktatás vezető rétegének a hallgatólagos vagy hangos hozzájárulásával.
Mert hogy azt fölveti többször is, ugye írt egy könyvet erről, hogy majdnem lehetetlen címmel, ezekről a kalandokról, hogy tulajdonképpen a rektor kollégái, hát egyrészt ők részt vett a kinyírásban. Lehet, hogy persze államtitkár vagy államtitkár helyettes, hogy mit tudom én milyen pozícióban, más része meg nem nagyon állt ki bajba jutott kollégájuk mellett, vagy egyetemük vezetője mellett.
Igen, nem, egészen biztosan soha nem állítottam azt, hogy mellettem személy szerint kellett volna kiállni. Még amikor arról beszéltem, hogy az egyetemünk mellé mögé volna érdemes felsorakozni, akkor sem arra gondoltam, hogy minket kellene megmenteni, hanem azt gondoltam, és továbbra is gondolom, hogyha a felsőoktatás vezetői, nevezzük őket rektoroknak, egységesen fölálltak volna, és legalábbis tisztességes eljárást követelnek, legalábbis valamiféle valóságos konzultációt arról, hogy hogyan lehetne, kellene, illene átalakítani a felsőoktatást, akkor, mármint ismétlem, hogyha a rektorok egységesen fölálltak volna, akkor lett volna esély arra, hogy az egész történet másképp alakuljon. Még egyszer, nem a színművészeti, hanem a magyar felsőoktatásé. Erre az egységre úgy tűnt, hogy nincsen semmi esély, és azóta se látom, hogy esély lehetne. Azt tartom én, más biztos másképp meséli ezt a történetet, hogy a rektorok talán abban reménykedtek, hogy az egyetemüknek szóló külön alkukkal jobb pozícióba kerülhetnek, vagy valamilyen módon mégiscsak a remélt nagy források egy részéhez hozzájutnak, akkor is, hogyha tudván tudják, hogy ezeknek a forrásoknak egy jelentős része olyan zsebekben köt ki, amelyeknek semmi köze a felsőoktatáshoz. De tény az, hogy nem álltak ki egységesen, sőt, külön-külön sem.
Az annyira tetszik ez a bájos naivitás, hogy hát meg lehet alkudni, majd ki lehet surranni belőle. Az előbb említettem ezt a Mozgóvilág cikket, amiben azt írják Bozóki Andrásék, azért mondom, hogy Bozóki Andrásék, mert 4 szerzője van a cikknek, de egyig jutottam, hogy meg tudtam egyezni, hogy hát bizalmasan azt mondták a CEU vezetőinek, miniszteriális emberek, mikor már ott elfajultak a dolgok, hogy ne tessék itt ugrálni, meg külföldön kampányt szervezni, ez csak a választáshoz csináljuk ezt a műsort, de utána minden rendben lesz, és minden megy tovább, úgyhogy csak tessék megnyugodni, bekussolni, aztán rendben lesz a dolog. Tehát, hogy nyilván egy efféle manipuláció is folyt, és hát erre mondom, hogy olyan bájos naivitás, hogyha ezt még valaki elhiszi a történtek után, vagy elhitte.
Persze, de hát egyébként vezetőként mindig azon két nagy dilemma van. Az egyik az, hogy saját magamért vagyok-e felelős, vagy az egész intézményért, amelyet képviselek, nyilván az utóbbi 100 milliószor fontosabb. A másik pedig az, hogy miközben az ember tisztában van vele, hogy merre haladnak a dolgok, a ki nem mondott szándékokkal, a meg nem hozott határozottokkal nem lehet harcolni. Tehát mindaddig, amíg nem tudható, csak sejthető, hogy mifelé mennek a dolgok, addig sajnos úgy kell tenni, minthogyha szabályszerűen, törvényesen tudnának zajlani a viták, az egyeztetések. Ez nagyon-nagyon sokáig okozott nekünk komoly fejtörést.
De miért kell úgy tenni? Hát ha mindenki tudja, hogy nem az az igaz, amit mondanak, hanem az, amit nem mondanak, akkor mégis csak arra kell válaszolni valahogy.
Hát ezzel próbálkoztunk mi is, hogy annak kimondásával, hogy tudjuk, hogy mifelé tartanak a dolgok, ám de ez nincsen feketén-fehéren papíron. Szeretnénk megelőzni, hogy arra felé tartsanak a dolgok, amerre tartanak. Nagyon-nagyon komoly játéktere azért egy ilyen esetben egy intézménynek nincsen. Azt hiszem elmentünk a határokig.
Mikor felidézi ezeket a történeteket, számomra az egyik ilyen legszívszorítóbb történet, hogy ha jól emlékszem, valami olyasmi, hogy a hallgatók ki akarnak húzni egy molinót, hogy nem adjuk az iskolát, vagy szabad marad az egyetem, nem tudom micsoda, és azt mondja, ezt ne tegyék, mert ez egy műemlék épület, és akkor majd micsoda botrány lesz ebből, és majd ettől lesz valami retorzió. Ez szívszorító történet.
Hát én nem véletlenül tettem ezt a könyv szinte legelejére, úgy is neveztem el ezt az epizódot, hogy gyávaságom története. Nyilván sokféleképpen lehet ezt értékelni, de tényleg abban a pillanatban, abban hittem, akkor már azért legalább egy éve zajlottak nagyon-nagyon komoly, intenzív támadások ellenünk, és már beindult az úgynevezett modellváltásnak a gőzhengere, és azt gondoltam, hogy nem jó könnyű támadási felületet nyújtani, tehát hogyha egy műemléki épületre kiteszünk valamit, akkor jöhet a hivatalosság és mondhat valamit. Ez persze tök nagy hülyeség, de abban a pillanatban tényleg azt gondoltam, hogy mindent megteszünk azért, hogy valóságosan, törvényesen ne lehessünk támadhatók, miközben nagyon keményen, addigra már hónapok óta nagyon keményen kiálltunk a hatalom ellen, a kormány ellen mindenféle létező fórumon, és nagyon nyilvánosan vívtuk ezt a harcot. De akkor abban a pillanatban azt gondoltam, hogy nem jó arra ürügyet szolgáltatni, hogy törvényesen föllépjenek ellenünk.
Miért volt ilyen fontos a hatalomnak az SFE, Színház és Művészeti Egyetem megszerzése?
Hát én szerintem van olyan személy, állandóan őrá szokás hivatkozni, szerintem ez nem az ő magán harca és magán ügye.
Már kitaláladom, V-vel kezdődik, és Ignyánszkival folytatódik a neve?
Hát lehet így is mondani, de hát hogy sokan gondolják azt, hogy neki ez egy nagyon, nagyon fontos hiányzó trófea volt, ezt még nem sikerült behúzni addig. Ez biztos része a dolognak, de hát nem ő egyedül, hanem vannak emberek, vannak körök, amelyek régóta azt szajkozták, hogy a színművészeti egy megszüntetendő, fölrobbantandó, kifüstölendő, liberális fészek. Ez a dolog egyik része, de hát tulajdonképpen nagyon jó, én azt mondtam sok helyütt már, hogy nagyon jól használható paravánnak, mert az egész felsőoktatás átalakítás elé oda lehet állítani ezt az SFE ügyet, a liberálisokkal folytatott harcot, és úgy lehet tenni, minthogyha ez egy ilyen művészeti belügy volna, holott az egész felsőoktatás átalakításáról van szó. Az, hogy előre sorolódott a színművészeti, az már lehet, hogy a Vidnyánszkijék egyéni ambíciójától is függött, vagy azon is múlt, vagy azt gondolták, hogy ez egy kicsi intézmény, ezzel gyorsan lehet végezni. Szerintem arra a hatalmas ellenállásra, amibe ez az egész torkolott, arra senki nem számított. Tehát nem hiszem, hogy bárki egy stratéga, egy tervező asztalnál arra gondolt van, hogy jaj, de jó lesz most fél évig, egy évig, másfél évig csatározni a színművészetivel, ugorjunk neki. erre szerintem senki nem gondolt. És azért ne felejtsük el, hogy az igazi durva átalakítási sorozat, az természetesen az éppen akkor bevezetett hadi állapottal, nevezzük egyszerűen, hogy hívják hivatalosan, nem tudom.
Valami rendkívüli állapot.
Igen, valami. Tehát ugye a COVID ürügyén tértek át tulajdonképpen olyan intézkedés sorozatra, ami a mély állam teljes és végleges kiépítéséhez vezetett. Ennek volt az egyik első lépcsője a színművészeti ügy. De hogy ekkorát szólt a színművészeti ügy, annak biztos szerepe van abban, hogy a meglehetősen gyors léptű, gyors szavú és erőszakos Palkovics helyett az egészet a szelidebb vagy szelidebbnek tekintett Stumpfra bízták egy idő után.
Hát meg ő talán, hát persze, mindenket találtak felsőoktatási intézményt. Az, hogy a felháborodással nem számoltak, hát mondjuk a ma már többször idézett CEU ügyében 70-80 ezres tüntetés is volt Budapesten, ami azért úgy sok.
Az nagy volt, az egy szokatlanul
és
nagy.
És aztán mi van, ott működget Bécsben a CEU, itt meg van egy maradék épülete, meg valami kis, talán még a büfé és a könyvtár itt maradt. És hát reggel ugyanúgy fő kell a nap, mondhatják a nagy stratégiai tervezők simán.
Hát majd a CEU esetében az a szerencsés helyzet állt elő, ami persze hosszú távon nagyon-nagyon szerencsétlen helyzet, de az, hogy ő nekik volt, miből és volt hova elmozdulniuk. Én nem gondolom, hogy ez a Bécsbe költözés egy nagyszerű megoldás, de mégiscsak életben lehetett tartani az intézményt. Nyilván egy elég komoly forrásokkal rendelkező alapítvány támogatásával.
Nem a CEU vesztett nagyot, hanem Budapest vesztett nagyot.
Budapest és Magyarország nagyon nagyot veszített. De nem csak azzal, az éppen elég nagy veszteség, hogy a CEU-nak el kellett mennie Magyarországról, amely része itt maradt Magyarországon, az küzd az életben maradásért. De az a precedens, hogy ezt meg lehet tenni egy magánintézménnyel, az a precedens, hogy semmi sem drága, a Magyarország oktatása, szellemi élete, és semmi nem drága, hogyha példát kell statuálni, ez bizony morálisan és lelki értelemben azt hiszem sokkal, sokkal nagyobb nyomasztás és sokkal, sokkal hosszabb távú kárt okoz, mint önmagában az a nagyon nagy veszteség, hogy a CEU elköltözött.
Ja, van egy olyan olvasata is a történetnek, hogy hát meg kell tanítani valahogy ezzel a tökfejű értelmiséggel, hogy lojálisnak kell lenni a hatalomhoz. Ezt egészen lehet fokozni, de hogy segnyalónak kell lenni. Nyilván vannak ezen belül is fokozatok, bár ebben nem vagyok egészen biztos.
Hát ez a nagyon jól bevált ostor és kockacukor módszer persze, tehát hogy mindig legyen mitől félni, és mindig legyen miben reménykedni, hogyha nem viselkedsz elég jól, akkor fenyítést kapsz, ha elég jól viselkedsz, és neked kell kitalálnod, hogy mi az elég jó, akkor kockacukor.
Igen. Igen, igen. De hát úgy tűnik, hogy vannak, akik mindig elég hamar megértik ezt a leckét. Tehát hát jobban szeretik.
Elkezdett önjáróvá válni a rendszer, és nem csak a szellemi életben, nem csak az értelmiség, nem csak a szellemi intézmények esetében, az egész ország átállt szép lassan, és ezt sajnos mi öregek ismerjük 40-50 évvel ezelőttről. Az egész ország átállt az öncenzúrára, a kitalálom, hogy mit várnak el tőlem, és úgy cselekszem üzemmódra. És ez a legeslleghatékonyabb egy ilyen autoriter rendszer továbbépítésére és fenntartására.
Hát az egész ország szerintem nem állt át, tehát sokan vannak, akik nem álltak át.
Jó, hát ez egy csúnya általánosítás volt, az akkor mondjuk úgy, hogy statisztikailag...
Akadnak, akik átálltak.
Igen. Nem, de alapvetően azért azt én nem szívesen mentem föl magunkat, semmelyikünket nem szívesen mentem föl, hogy azért alapvetően kialakult az a gondolkodásmód, hogy előbb gondolkozzunk, hogy vajon a tetteinknek milyen következményei lehetnek, vagy mi volna az optimális, mi volna a politikus, a taktikus, nem tudom. Szóval azért beépült ez a feleljünk meg gondolkodásmód.
Nyilván ez egy felszínes dolog, de hogy lenne egy ilyen kettéválása az értelmiségben is, nem? Amit egy csomó helyen látunk a társadalomban, hogy persze, hát akkor majd kineveznek egyetemi tanárnak a nyolc elemimmel, most nagyon túlozva, vagy nem is nagyon túlozva, ha beállok, tehát már megérte, és hát vannak egy csomóan, akik azt mondják, mert vagy elég karakánok, vagy azért, mert megtehetik, vagy a kettő együtt, hogy akkor sem. Akkor, ha elveszik a színházakat, ha megszerzik a könyvkiadókat, ha kurzusfilmek készülnek, akkor is valami megoldást biztos lehet találni a szabad hangnak.
Én nagyon erősen hiszek abban, hogy akkor is lehet megoldást találni a szabad hangnak. Én csak nem látom, hogy elegen döntenének, ha úgy tetszik, hogy meg lenne a kritikus tömege azoknak, akik úgy gondolják, hogy lehet függetlennek maradni, lehet szabadnak maradni, lehet a szabad gondolatot megtartani. Legfeljebb rosszabb körülmények között, na bum.
Upor László a vendégünk. Hogy valahogy mi ezt mindig úgy látjuk, hogy a szabadság az egy érték, és mind, ami ebből következik, tehát aki nem áll ki mellette, az mondjuk az értelmiségi létárulója, de közben egy csomó honfitársunk, értelmiségiek is ezt másképp gondolják. Tehát nem feltétlenül csak bottal van rájuk kényszerítve az, amit tesznek, nem, hanem hogy ő neki ez így tetszik. Tehát jöjjön a Putyin, adja be a Gazprom pénzt a Fradiba, annak is örülünk. Igenis az egyetemeken rendcsend, fegyelem, és a hallgató pedig hallgasson, hiszen a nevében is benne van, hogy ő hallgató. Tehát, hogy ez úgy jön belőle, lehet, hogy eddig úgy, vagy korábban úgy gondolt, hogy a korszerrem miatt jobb, hogyha erről kevesebbet beszél, de most végre megmondhatja, hogy hát a nők azért mégse legyenek már egyetem, hát azért álljunk meg, ne legyenek egyetemi tanárok olyan nagy számban, vagy ha kevesen vannak, akkor megérdemlik. Szóval, hogy van ennek szerintem valódi törzs közönsége.
A valódi törzs közönségről mindig azt tartottam, hogy nagyon nehezen tudnánk leülni egy asztalhoz vacsorázni, mert nagyon mást gondolok ezekről a dolgokról, de a bizonyos értelemben tisztességesebbnek gondolom, mint azt a magatartást, hogy én a szabadság mellett érvelek, de én magam korlátozom az önmagam szabadságát és a másikét, illetve relativizálom a veszteségeket. De szerintem nem is csak itt van a választóvonal, hogy ki az, aki szabadnak képzeli magát, vagy szabadnak szeretné magát tudni, és ki az, akinek nincs szüksége a szabadságra, hanem inkább azt sikerült megtanulnunk, és szerintem nagyon-nagyon erőszakos tanítóink voltak ebben, nem az utóbbi 14, hanem nagyon sok évben, hiszen azok a már nem annyira fiatal emberek, akik most 14 éve megszakítás nélkül uralják ezt az országot, ők tulajdonképpen 24 vagy 28 évvel ezelőtt ugyanezeket az elveket kezdték követni, hogy igenis az a rend, hogy valaki megmondja nekem, valaki megmondja helyettem, és méghozzá nem csak azt mondja meg, hogy mit kell tennem, hanem hogy ennek mi az ideológiai töltete, tehát hogyha a cipőboltban így vagy úgy döntök, hogyha az időjárásról ezt vagy azt képzelem, azzal egyben én egy politikai állásfoglalást is teszek. Tehát tulajdonképpen a nemzetnek a ketté osztása nagyon intenzíven, nagyon-nagyon régen elkezdődött. Emlékezzünk vissza a 98-as kampányra, aztán a 2002-es kampányra, a többiről már ne is beszéljünk, ami egyértelműen az emberek egymással való szembefordításáról szólt. Tehát még csak nem is arról van szó, hogy mit diktálunk, amit a másiknak kötelessége elfogadni, hanem egyáltalán annak az elfogadtatása, két dolognak az elfogadtatása nagyon intenzíven, hogy van olyan, hogy az egyik diktál, a másik pedig nem, és ez így van rendjén. Vannak kiváltságosok, és vannak, akik a kiváltságért csak sorba állnak, tehát az, hogy egyáltalán kiváltságok nincsenek, az föl sem merül. A másik pedig, hogy mindig legyen, akire haragszol, akitől félsz, akire féltékeny vagy. Ez a két nagyon egyszerű modell, vagy két eszköz, amit fokozatosan és egyre agresszívebben építettek be a közgondolkodásba. Hogyha megnézzük a mostani választási nevezzük így választási plakátokat, és megnézzük a korábbiakat, és a korábbiakat, az egyik oldalon csak arról szól, hogy a másik oldal milyen rohadék, milyen szemét, milyen csúnya, milyen bűnös, semmiféle pozitív állítás nincsen, arra szólítja föl a szavazót, hogy utálja a másikat. És ez rettenetesen mélyen leszivárgott a közgondolkodásba, és ez bármennyire távolinak is látszik, ez tulajdonképpen a szabadság egyik legnagyobb akadálya, hogy az ember nem függetlenül gondolkozik a másikról, meg a dolgokról, hanem eleve abban a kategóriában, abban a koordináta rendszerben gondolkozik, hogy ki az, akit utálok.
Igen, de közben pedig volt egy olyan, legalábbis irodalmi feltételezés, hogy a magyar néplélekben, amennyiben létezik néplélek, vagy ilyen kurucos hagyomány, hogy nem engedünk a hatalomnak, hogy csak azért is más gondolunk, másképp, ha csak passzívan is, de ellenállunk. És ez párolgott el az elmúlt nem tudom hány évben, vagy ez is.
Hát nem tudom, én szerintem ez összefügg azzal, amit mondtam, mert az az utóbbi nagyon sok év, erről beszélünk, az pont azoknak a stabil hatalom maradásáról szól, akik megtanították a legalábbis a népesség egyik felét utálni, gyűlölni, félni, stb. Tehát teljesen nyilvánvalóan őt, mint megmentőt, szeretni kell, tehát ott a kurucság zárójelbe van téve, hiszen éppen az került hatalomra, aki engem megvéd a labancok, a mindenkori labancoktól, akiket ő nevez meg egyébként időről időre.
Van ez a vicc, hogy Kón hazamegy, és látja, hogy a felesége a barátjával van, és akkor a feleség azt mondja, hogy nem, rosszul látott, te most kinek hiszel, nekem vagy a saját szemednek. Szóval, hogy van egy csomó dolog, aminek a saját szemünknek is ijetnénk, az infláció, az egészségügy helyzete, az oktatás, amiről most beszéltünk, a közért pénztárnál, mikor fizetsz, mi történik veled, hogy ezek a hétköznapi és mindenkivel megeső tapasztalatok nem írják felül azt, hogy 2K anyát plakát van még kitéve, vagy ez jön veled szemben a interneten mindenütt.
Hát nem, mert hogyha eleve hiteltelenítve van az, aki a figyelmedet felhívhatná valamire, akkor annak a valakinek nem hiszünk. És akkor azt mondjuk, hogy majd még egy kicsit szorosabbra húzzuk a nadrágszíjat, mert lám-lám, hiába vagyok én a hatalmon 14-18, nem tudom hány éve, azért mégiscsak ott vannak ezek a galádok, akik a nemzet rontására szövetkeztek, tehát álljunk ellen ennek a nemzet rontásnak, és nem érdekel, hogy 14-szer annyiba kerül a krumpli, mint 5 évvel ezelőtt, mert jó ügyért harcolunk. Tehát ez a...
De hogyha ez sokaknak jó, akkor én nem vehetem el tőlük ezt az örömet, hogy hát ha te így akarsz élni, akkor én így kétségkívül én is beleessem ebbe, és én nem így akarnék, de hát sokan vagytok, így akarjátok, hát tiétek.
Ez így van. Ez a demokrácia paradoxona, hogy amikor tökéletesen tisztában vagy az, vagy te azt képzeled, hogy tisztában vagy azzal, hogy átverik a tömegeket, akkor sem mondhatod azt, hogy a tömegeknek nincs igaza.
Hát...
Megpróbálhatod megmutatni azt, ami szerinted az igazság, rámutatni a gyenge pontokra, de ez egy nehéz ügy. És ugye ez a másik dolog, hogyha valóságosan demokrata, és hadd mondjak ki egy szitok szót, és liberális vagy, akkor nem hiszel abban a cselekvési módban, hogy majd én megmondom 10 millió embernek, hogy, és ezért vagy eleve vesztes helyzetben, mert míg valaki arra építi a stratégiáját, hogy ő megmondja, és mindenki őt követi, a másik oldalon te azt mondod, hogy nekem egészen egyszerűen nincs jogom megmondani 10 millió embernek, hogy mit gondoljon és mit csináljon, ajánlhatok egy alternatívát, és hogyha elég meggyőző és ügyes vagyok, akkor talán egy kicsit többen hisznek nekem, mint nem.
Hát igen, de megint csak itt tudok visszatérni, hogy a saját tapasztalatod, az életkörülményeidről, azok milyenek? Hát látod, hogy mi van. Nem? Tehát most lehet azt mondani, hogy ez minden világok legjobbika, aztán kéri egy időpontot egy hasi ultrahangvizsgálatra, ami azért csak belefut az emberbe, az ember ilyesmibe.
Az nem véletlen, hogy valahogy ez a szorongás, a frusztráció, a rossz érzés, az elszegényedés, az valahogy befelé fordul, internalizálódik. Én viszonylag sokat járkálok erre-arra, én nem tudom, hogy ennyire ideges, ennyire szomorú országot láttam-e az utóbbi időben. Vannak helyek, ahol sokkal-sokkal nagyobb problémák vannak anyagi értelemben, mint nálunk, és nagyon sok mindennel küzdenek, de valahogy azt a hétköznapi agressziót, ami rá telepedett erre a nagyon szomorúvá vált országra, én már nem tudom azt mondani, hogy ez a legvidámabb barak, mert akármilyen is az épület, egyáltalán nem vidám. Mindenki szomorú, mindenki agresszív, hogyha rászáll egy porszem az orrodra, akkor azonnal leüvöltöd a szomszédodnak a fejét. Tehát ez nyilvánvalóan annak a furcsa feszültségnek a következménye is, hogy hiszel valamit, és látsz valami mást, és valahogy viselkedni próbálsz, tehát hogy mindenki önmagával is, és a szomszédjával is, és a saját töltőtollával vagy cipőfűzőjével is ellentétbe kerül. És ilyen egyszemélyes buborékokban mászkálnak. Szerintem, bocsánat, csak hogy gondoljunk a közlekedésre. Szerintem a közlekedés az mindennek a tükre, a közlekedési morál. És most nem arra gondolok, hogy megáll-e a pirosnál az autó, hanem hogy ha megnézzük, hogy tökéletesen hiányzik az együttműködés a közlekedőkből. Ha gyalogos vagy, ha biciklin közlekedsz, ha autóban, mindig annak a pillanatnyi állapotodnak megfelelően a saját magad érdekeit előre helyezve cselekszel, és nem kommunikálsz a másik autóssal, a biciklistával, a gyalogossal, de a gyalogos is, amikor biciklire ül, akkor biciklistaként viselkedik, és nem tudja, milyen gyalogosnak lenni. A szembejövő, ha járdán mész, a szembejövő nem kommunikál veled tekintettel, nem egyeztek meg, mint normálisan abban, hogy én jobbra térek ki, te meg balra, hanem összeütközünk, rendszeresen összeütközünk a járdán, nem veszi az egyik figyelembe a másikat, és ez ennek a rettenetes politikai légkörnek a következménye, hogy egészen egyszerűen nem törődik a másikkal, nincs szolidaritás, nincs kommunikáció, nincs egyezkedés, nincs demokrácia, nincs a hétköznapi szinten, nincs demokrácia az utcán, és sehol máshogy. Tessék egy napig figyelemmel közlekedni, egészen elképesztő, és ez szerintem tökéletesen képezi le az ország helyzetét.
Azt mondta egy barátom, hogy ő úgy áll ellent a rendszernek, hogy rámosolyog a szembejövőkre. Ez az ő láza. Ez az ő lázadása egyébként a közlekedésben. Tökéletesen egyetértek, hogy ez így megmutatja a dolgokat.
Én azt szoktam mindenkinek elmondani, hogy átmennék a zebrán, és jön 89-el egy autó, és a zebra előtt egy méterrel fékez. De én, mint gyalogos, nem merek lelépni a 89-el közlekedő autós elé. Az autós magában azt gondolja, hogy én tudom, hogy meg fogok állni, de nem közli velem ezt a szándékát azáltal, hogy előbb leveszi a gázpedálról a lábát, tehát jelzi, hogy meg fog állni.
Ez egyébként egy érdekes megegyezés, mert például Olaszországban megfigyeltem, hogy nem lassít az autós, a gyalogosok simán elindulnak, mert mindenki tudja, az autós, hogy meg fog állni. Amíg állsz a járda szélén, hogy Angliába közeledsz a zebrához, akkor már messze megállnak az autósok, és mehetsz át. Magyarországon olyan fel van, engednek, nem engednek, egyébként szerintem javult ebben valamennyit a helyzet. Én bevezettem egy zebra kvóciást egy ország kultúráltsági szintjének mérésére, hogy meg kell nézni, hogy 100 autóból hány áll meg a zebra előtt. És ezt össze lehet hasonlítani.
Nem az a kérdés, hogy megáll-e végül, hanem hogy előre jelzi-e, hogy meg fog állni.
Jó, pontosítom a kociensem számításának.
Lehet, hogy nem a zebra a legjobb példám, de amit előbb mondtam, azt tartom, hogy egyszer jön szembe, és nem látom rajta.
Jönni Magyarország felé, átérni az M1-esre, persze a sofőrök egy része nem magyar, tehát mindenféle más náció frusztráltságát is hozza magával. Jó, hát van ez a régi elv, ez az oszd meg és uralkodj, és akkor ez működik. Tehát nem kell a politikában sem újat föltalálni. Beszéltünk arról, hogy miért az SZFE lehetett, amit ilyen viszonylag nagy erők bedobásával foglaltak el, hogy ez nem biztos, hogy csak az SZFE-nek szólt, lehet, hogy annak a színházi kultúrának is, nem, ami azért hát időnként megmutatja, hogy milyen ez a világ. Bár nem hiszem, hogy attól összedül a rendszer, hogy na, 300-an, 400-an vagy 500-an kiröhögik, vagy tapsolnak, vagy elgondolkoznak azon, amit látnak. Szóval nem hiszem, hogy ennek a rendszer döntő jellege lenne, de ne pofázzunk ki, ne legyen. Tehát, hogy ez az egész színházi világnak is szólt ez a kis leckécske.
Ez biztos így van, és a színház legjobb tudomásom szerint még soha nem váltott rendszert, de azért a színháznak, anélkül, hogy misztifikálni akarnám, van egy nagyon-nagyon erős vonása az, hogy abban a pillanatban, abban a teremben egy közösségül, akkor is, hogyha 200 vagy 400 vagy 1200 teljesen különböző nézetű ember él ott, ember ül ott a nézőtéren, ezek mégiscsak egyszerre tapasztalnak valamit, és egyszerre gondolnak, ha nem is ugyanaz, de valamit arról, amit láttak a színpadon. Ez szemben a tévénézéssel, de még akár a mozival is, ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban azt éled át, hogy nem egyedül gondolsz valamit. És ennek lehet társadalmi jelentősége, nem annak, amit a színpadról sugalnak, vagy nem sugalnak a színészek. Nyilvánvalóan vannak úgynevezett üzenetek, föl lehet háborodni valamilyen társadalmi jelenséggel, amit bemutat a színpad, vagy valamilyen viselkedésen, meg lehet találni a párhuzamokat a mai élettel, de önmagában az, hogy az ember azt érezheti, hogy most ebben a pillanatban vannak mások is, akik hasonlóképpen gondolkoznak, vagy hasonlóképpen éreznek, mert amikor valakinek a szívébe tört döfnek, akkor mindenki felsziszen, nincs mese. Akkor is, hogyha a galádnak a szívébe döftek tört, lehet, hogy egy kicsit elégtételnek érzi, lehet, hogy nem. Hogyha a szegény szerencsétlen szerelmes kapja méltatlanul ezt a tördöfést, akkor máshogy sziszenünk föl, de mégiscsak egyszerre sziszenünk föl, és ebben őrületesen nagy erő van. Gondoljunk csak a mindenféle terápiákra, hogy azt elég régen felismerték, hogy az rettenetesen fontos a nem egészséges embernek, hogy tudatában legyen annak, hogy mások is harcolnak hasonló, vagy küzdenek hasonló problémával. Ez nagyon sok erőt ad, és ez szerintem minden szempontból igaz.
Upor László a vendégünk. Hogy van ez egy ilyen ízlésváltás, és bár tudom, hogy ízlésekről nehéz vitatkozni, de hogy a megyei vidéki színházak megszerzésével valószínűleg eléggé átalakult, hogy milyen típusú darabokat játszanak, hát egy-egy kivétel persze akad. Tehát nem kell gúnyolódni, meg az irónia, meg nem kell. Nem kell azt az operettet úgy átrendezni, hogy azt kiröhögjék, hanem az nekünk az fontos, hogy a Hajmási Péter az úgy legyen Hajmási Péter, ahogy régen volt Honti Hanna, meg Feleki Kamil idejében. Pedig hát azóta eltelt 60-80-100 millió év.
Ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon összetett kérdés. Tényleg szokásért mondani, ez egy összetett, de ez tényleg nagyon összetett kérdés. Azért azt rögtön le kell szögezni, hogy a nem budapesti színházak gyors átalakítása az 2006-ban megtörtént lényegében egy-két kivétellel, amikor a Fidesz óriási győzelmet aratott országszerte, tehát benarancssárgult az egész magyar térkép, akkor irdatlan sebességgel a megyei intézmények élén változás történt, és akkor meghirdették hogy is hívták ezt, nem a szép színháza, a remény színháza, ez az, a remény színházát.
Ez még boldogult Kerényi,
igen,
egykori kollégája idején.
ő nagyszerű szlogeneket talált ki mindig. Ő egy ilyen szellemi duracell nyúl volt, hol jobb, hol rosszabb oldalon, és hol nagyobb marhaságokat mondott, hol kifejezetten nem marhaságokat, de ő neki állandóan voltak ötletei.
Mégis egy rendezőnél nem baj.
Hát hogyne, persze, ő egy nagyon tehetséges ember volt fiatal korában, persze, és szóval nagy képességű ember volt, aki a képességeit az élete utolsó szakaszában nem nagyon jó csatába vitte, vagy nem tudom, hogy kell ezt szépen mondani, nem akartam csúnyát mondani.
Hát az tehát, áruló szót kerülgetjük.
Nem, de mindegy. Hát ő neki nagyon nagy szerepe volt annak is, hogy fegyvert fogtak a színművészeti ellen. Tehát ő hirdette meg tulajdonképpen a fátvát a színművészeti ellen nagyon-nagyon régen, még jóval a Vidnyánszky előtt. De hogy a vidéki, nem budapesti színházak helyzete, az nagyon-nagyon bonyolult, mert valóban az van, hogy egy nem budapesti színháznak, kőszínháznak azt az egész települést, sőt az egész régiót ki kell szolgálnia, tehát nem engedheti meg magának, vagy nem tisztességes megengednie magának azt, hogy egy szűk ízlés szerint válogasson, vagy azt sugalja az előadásaival. Tehát ebben én tökéletesen egyetértek bárkivel, hogyha ilyet mond, hogy a regionális színházaknak ki kell szolgálniuk a helyi közönséget.
De ez korábban sem volt kérdés szerintem.
Igen, világos, csak erre a helyes elvre, erre lehet nagyon rosszul hivatkozni, és rá lehet aztán húzni azt a rettenetes gics kultúrát, ami országosan elterjedt, tulajdonképpen minden művészeti ágban, mint sugalmazott, mint elvárt, mint javasolt dolog. És itt nem is elsősorban arról van szó, hogy valamiféle politikai vagy társadalmi üzenetet kéne ezeknek a szupergicseknek, vagy egy színházi, vagy filmes szemléletnek átvinnie, hanem inkább arról, hogy a gondolkodás, mint olyan, az elemzés, mint olyan, a rétegzett látás, mint olyan kerüljön ki a hétköznapokból. De nem az a lényeg, hogy én most azt mondom neked, hogy már pedig te Kékinget vegyél föl ma reggel, mert különben baj lesz, hanem arról kell téged leszoktatni, hogy te magad döntsd el, hogy milyen inget veszel föl ma reggel. És tulajdonképpen ezek az egyszerű emberre hivatkozással a művészet elsekélyesítése, az tulajdonképpen a gondolkodás becsületének, és igen, az ízlés becsületének a szisztematikus rombolása. Mert nem jó, hogyha az emberek gondolkoznak, nem jó, hogyha egyéni esztétikai nézeteket
vallanak. Ezt értem, de ha én rendező akartam volna lenni, akkor nyilván szeretnék rendezni, szeretnék lehetőségekhez jutni, és látom, hogy ezzel valahogyan a hatalommal kap valami viszonyt, normális viszonyt, vagy jó viszonyt ki kell alakítani, de mégse azért lettem rendező, hogy igénytelen vackokat állítsak színre, hanem hát azzal a nagy elvárással indultam, hogy majd jó lesz. Most lehet, hogy rossz az ízlésem persze, vagy szakmailag gyenge vagyok, és akkor átsegít ezen egy politikai kapcsolat. De hát azért mégis. Ezt meg kell csinálni, ezeket a darabokat oda akarok.
Nem azt szögezzük le, hogy a legkülönfélébb műfajban és műnemben is lehet nagyon-nagyon tisztességesen dolgozni. Tehát nem,
ja, persze.
Igen, tehát hogy bármit meg lehet színvonalasan és tisztességesen csinálni, és kutya kötelessége mindenkinek színvonalasan és tisztességesen csinálni. Inkább csak, mint hogyha volna egy ilyen felülről sugalmazott ócskaság. Tehát amikor egy miniszterelnök arról danol pálinkás pohárral a kezében, hogy a fehérvári huszárok sok kislányt meghágtak, akkor az egy kultúrának a sugalmazása.
Jó, de lehet, hogy egy keleti despotától nem várok el mást, mert ez a műfajából következik. De mondjuk azoktól a színházi emberektől, akik vele énekelnek, majd színházi igazgatói kinevezést kapnak, az nekem tulajdonképpen jobban fáj, bár kétségtelen a károkozó képessége kisebb.
Nem, én csak azt akartam ezzel a példával mondani, és tényleg nem is a dolognak a politikai vonatkozása, tehát hogy egy vezető mi mellett áll ki, vagy mi mellett teszi le a voksát, milyen ízlés mellett, milyen gondolkodásmód mellett, az sokat számít. Hát, hogy mi a...
Értem, én csak azt mondom, hogy szerintem legalább ennyit kellene, hogy számítson, hogy azok, akik létrehozzák a műalkotásokat, mit gondolnak erről. Mert mind azt mondják, persze, hogy ez broáf, és nem kérjük. És persze nem szerettem mikorzni, hogy régen minden jobb volt, de hogy a 60-as, 70-es, 80-as években a film, a magyar film mit jelentett, vagy a Kaposvár, Szolnok, Kecskemét, színházi világa az mit jelentett.
Az az érdekes, hogy emiatt iszonyatos egyensúlytalanságok vannak, és emiatt jogosan van bennünk rossz érzés, de különben egészen elképesztően gazdag a színházi kultúra, teljesen megdöbbentő módon, tehát az ember nem érti, hogy mitől tud így virágzani a színházi kultúra Magyarországon, és nagyon érdekes módon nulla költségvetéssel nagyon értékes filmek is készülnek. Az, amit végképp nem gondolnánk, mert színházat még lehet sufniban csinálni.
Már az sem könnyű.
De hát persze, hogy nem könnyű, és nagyon nehéz az élete annak, aki sufniban csinálja nulla forintból a színházat, de az elvileg nem kizárt. De azt gondolnánk, hogy filmet semmi pénzből csinálni, és rám akadnak rá példák. Ezzel én nem ötletet szeretnék adni a minden fáraóknak, akik még a maradék pénzcsapokat is elzárják, és még utána le is törlik, hogy véletlenül se egy maradék csöpp lenne pottyanjon. Csak azt akarom mondani, hogy egyszerűen a szellem, hála a jó égnek úgy tűnik, hogy nem ölhető meg teljesen, vagy nem lehet materiális, politikai, nem tudom milyen mahinációkkal kipusztítani a szabad szellemet, pedig mindent megtesznek, hogy kipusztuljon.
Igen, mert ez a konzervatívabb szellem kevésbé számol például azokkal a szemléletváltozásokkal, azokkal a technikai lehetőségekkel, amelyek miatt most itt mi beszélgethetünk a Klubrádióban. Valaki azt gondolta, hogy hopp, elveszük a frekvenciát, ha a vége, és azóta megsokszorozódott a hallgatóink száma.
Látod, hogy a nyelvújításnak te is áldozatává váltál. A ma uralkodó politikai erők egyik nagy fegyverténye, hogy a magyar nyelvet kifacsarják, áttépik, átépítik és átrajzolják. Te azt mondtad, hogy a konzervatívabb gondolkodásnak, holott semmi köze a konzervatív gondolkodásnak ahhoz, amit ők konzervatívnak neveznek. Hát, semmit nem konzerválnak, semmit nem tartanak meg az értékekből, valójában pusztítják az értékeket.
Igen, bár itt most konzervatívot arra értettem, hogy hagyományosan konzervatívodon a rádió frekvencián szóltak.
Persze, minden nap gyártanak két olyan szót, ami vagy nem létezett korábban, de megtanuljuk, vagy pedig valami régen sok értelmű szónak leegyszerűsítése, éppenséggel kiforgatása, vagy az ellentétébe fordítása. Ez a nyelvújítás, ez nagyon-nagyon hosszú távon lesz még romboló hatása.
Igen, van ez a Klemperernek, ez a harmadik birodalom nyelve könyve, ahol ezt elég hosszan fejtegeti.
Pontosan ott tartunk, pontosan ott vagyunk. Tehát a nyelv általi gondolatváltás és gondolatszűkítés.
Szerintem van ebben egy hatalmas generációs törés is. Tehát van egy korosztály, ami fölött ez még működik. Van egy, szerintem 30 alatti korosztály, amiben már ezek bőven nem látnak bele, és nem is értik a felét annak, amit mondanak. De effektíve nem értik, annyira megváltozott a kommunikációs.
Tehát, hogy a 30 év alattiak immunisak a nyelvátírása szemben?
Igen, mert egy teljesen más nyelvet beszélnek.
Nem. Az lehet, hogy a 30 év fölöttiek nem értik a 30 év alattiak nyelvét, ezt könnyen lehet képzelni, vagy még talán tapasztalom is, de sajnos az én tapasztalatom az, hogy azok, akik úgy nőttek föl, hogy a szellemi mérgezés mindig is jelen volt az életükben, a 20 évesek, vagy akár 30 évesek, azok nem is tudják, hogy mennyire befolyásolja a gondolkodásukat és a nyelvhasználatukat ez a dolog, még akkor is, ha nem látszik a szóválasztásukon minden pillanatban.
Ugye nem tanítottam felsőoktatási intézményben, tehát sokkal kevesebb ilyen kapcsolatom volt, mégis volt egy olyan érzésem, vagy van egy olyan érzésem, de lehet, hogy akkor ez nem igaz, hogy van egy korosztály, amik a feje fölött ez átmegy. Tehát ahogy tulajdonképpen a mi fejünk fölött átment a Kádár rendszer, ez a jó, gondolunk
és valamit. És aztán mostanra látjuk, hogy nem. Tehát igen. Azt hittük, hogy igen.
Nem vagyunk ebben egyformák. Nem biztos, hogy mindannyian ugyanaz gondoljuk. Én egyidős vagyok azokkal, akik ma itt állítólag vagy akik hatalmon vannak. Nem biztos, hogy ugyanaz gondoljuk, pedig ugyanabban.
Hát van köztünk egy nagy, igen.
Legalábbis.
Én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy én rajtam egyáltalán nem hagyott nyomot az a korszak, és aztán később meg rá kell jönni, hogy de. És én attól félek, hogy ez ma is így igaz. Egyébként igen, igaz, hogy a nagy reménységünk az, hogy a mai fiatalok egészen egyszerűen nem törődnek azzal, amivel mi azt gondoljuk, hogy mindenki törődik, és kreálnak egy olyan új világot, amit mi már nem is értünk.
És szerintem pont az SZFE történet és az ellenállás mutatja azt, hogy igenis már mást is gondolnak a fiatalok, mint amennyit, amit elő akarnak nekik érni. Köszönöm szépen Upor Lászlónak, az SZFE volt megbízott rektorának, dramaturgnak, műfordítónak, hogy itt volt és beszélgetett velünk.
Köszönöm
önöknek
szépen.
Pedig. Köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, aki egyébként kitűnő filmeket készít, Balogh Kármen, Lantai Miklós és a szerkesztő Petes Vivien, Dési Jánost hallották. A viszonthallásra.
Viszonthallásra.